Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, az első részben, a 18-tól a 25. versig tartó igeszakaszban a következőképpen. Isten ugyanis kinyilatkoztatja maga haragját, amennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyainban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, azért indultunk ma útnak, hogy megérkezzünk eléd. Bárcsak a teremtett világ minden szépségénél, fájdalmánál, öröménél és nehézségénél tisztában láthatnánk most téged. Bárcsak te lennél a legnagyobb az életünkben. Ezért könyörgünk most, hogy a mulandó mögött tudjuk felfedezni az örököt, az emberi szavakban azt az üzenetet, ami tőled van. Így áld meg, kérünk, igét hirdetőit és hallgatóit is, hogy szent lelked által valóban Isten tisztelessé lehessen szólásunk és hallgatásunk is. Irgalmas Istenünk, Jézus Krisztus nevében kérünk téged. Amen.
Jöjjetek, testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelynek segítségével, a szent lelket is segítségül hívva az evangéliumot hirdetem közöttetek, megíratott ez az előbb felolvasott rész folytatásában a római levél első részében, a 26. verstől a fejezet végéig eképpen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük, férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévejgésük méltó büntetését önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, tele irigységgel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kiméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Foglaljunk helyet. Ezt nem illik. Szól rá a szülő a gyerekébe, esetleg egy vendégség alkalmával, vagy az utcán, vagy a villamoson. Kisfiam, kislányom, ezt nem illik. Hát ilyenkor a gyerekek sokféleképpen reagálnak, akik ismerik azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik azt mondják, hogy igen, magáévá teszi azt, amit a szülő mond, és ezután figyel arra, hogy semmi olyat ne csináljon, ami nem illik. Van ilyen is, meg van olyan is, amikor a gyerek azt mondja, ugyan már hol van ez előírva, mi az, hogy nem illik. És amikor a szülő iratlan szabályokra hivatkozik, akkor fellázad ellen, és azt mondja, én pedig azt gondolom, hogy illik, engem nem érdekel, hogy mi illik, és mi nem illik. Az úgynevezett iratlan szabályok, amiket talán még a szüleim generációja hangoztatott, mi már a mi generációnk talán egy kicsit kevesebbet, ezek a bizonyos iratlan szabályok, vagy úri, vagy polgári etikett, vagy legalább kommunista erkölcs, valamiféle erkölcsiség volt, ez a biztos pont egyre inkább homályosodik és kivesző félben van. Hát mindezeket lehet konzervatív módon siratni, és lehet szabadság szeretően ünnepelni, hogy végre nincsenek ilyen értelmetlen normák az emberi életben. Mindenesetre azt megalapíthatjuk, hogy korunkban nagyon kevés biztos norma maradt, amit mindnyájan úgy érzünk, hogy helyesek, és azt mondjuk rá, hogy tényleg ezt nem illik, na ezt már nem illik csinálni. Mindenesetre Pál, amikor azt mondja, és ez az ige hirdetésnek is a címe, hogy amit nem illik, amikor arról beszél, hogy olyanokat cselekesznek, ami nem illik, olyan nagymamásnak tűnik egy picit. Hogy Pál azt mondja, hogy hát olyanokat csinálnak, ami nem illik. Talán a fiatalok ezt érzik jobban, hogy olyan nagymamásnak tűnik. Miről beszél Pál apostol? Hát testvéreim, itt a felsorolásban sok minden van, erről majd fogunk még szót ejteni. Mindenesetre nem erkölcsi normákról beszél Pál, nem polgári, nem úri etiketről, semmifajta izmushoz kapcsolódó erkölcsről, hanem sokkal többről van szó, amikor azt mondja, hogy azt cselekszik, ami nem illik. Hiszen mindenfajta norma, mindenfajta etikett, azért azt mindnyájan tudjuk, látjuk, hogy korhoz kötött. És akik már szép korban vannak, és nagy időket megéltek, meg kis időket, azok tudják, hogy a normák úgy változnak, ahogy éppen a társadalmi berendezkedés, vagy ahogy az évtizedek múlnak. Pál nem ilyen fajta nem illikekről beszél, hanem valami egészen másról. Arról beszél, ami a teremtettségünk rendje, amire az ember teremtetett. Talán így is mondhatnám, hogy arról beszél Pál, hogy mi az, ami nem illik az emberhez. Mi az, ami nem illik a teremtett emberhez, ahogyan Isten elképzelte. Tehát a fő kérdése Pál apostolnak, amikor a rómaiak felé fordul, hogy mi illik eredendően az emberhez. Mi az, ami emberi. Mondhatnánk, hogy humánus, de ennek a szónak a gyökerét már elfelejtettük, hogy miből származik. Úgyhogy inkább, hadd mondjam így, a teremtett rendről beszél. Ahhoz az emberhez mi illik, akit Isten tervezett és alkotott valamilyennek, hogy olyan legyen, hogy úgy viselkedjen, hogy úgy éljen. Arra az emberre mondja ezeket Pál apostol, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Hogy ehhez képest az ember számára mi illik és mi nem. Hogy ehhez képest mi történt az emberrel, hol van a baj, hogy ehhez képest milyen világban élünk. Testvéreim, ez az ige szakasz nehéz. Nem örültem neki, amikor ez jött sorra, de a római levélre volt szüksége a gyülekezetnek többek szerint, én ebbe beleálltam, de ez jön sorra. És nagyon nagy a veszély ebben az igében, hogy üres moralizálás lesz belőle. Üres erkölcsi beszéd. Megint azt halljuk a templomban, hogy a pap megint a bűnről beszélt, és megint mondta, hogy azt ellenzi, ugye, hogy a egyszerű viccben van. Próbálok ennek ellenállni, és a testvérek figyelmét is felhívni arra, hogy itt nem moralizálásról van szó. Nem arról, hogy mi illik, és mi nem, és hogy kell viselkedni egy jó kisfiúnak, meg egy jó keresztjénnek, hanem arról, hogy a gyökereknél van a baj, és mélyebbre akar hívni bennünket Pál apostol. Ezért, testvéreim, amikor azt mondja, hogy ezért Isten kiszolgáltatta őket ennek és annak, nagy kérdés bennünk, hogy mit jelent ez? Mit jelent, hogy Isten szolgáltatta ki az embert erre? Talán akkor azt jelenti, hogy Isten a hibás? Miről is beszél itt Pál apostol igazából? Mielőtt ebbe bele mennénk, testvéreim, hagy emlékeztesselek benneteket a múlt vasárnapra, talán már el is felejtettük, és akik nem voltak, azok különösképpen nem részeltettek abban, hogy miről is beszéltünk az olvasmányban felolvasott ige alapján. Arról beszélgettünk, testvéreim, itt hiszem, hogy ez beszélgetés, és ti magatok is reagáltok arra, amit hallottok, hogy az Isten úgy rendezte be a világot körülöttünk, hogy a teremtett világból az ember megismerhetné őt, de annyira elhomályosodott az ember, akkor a külső torzítás és a belső elfordulás, eltorzulás az emberben, hogy a természetből, a teremtett világból, önmagából képtelen az ember Istent megismerni. És ebből sokféle hitetlenség következik, az következik ebből, hogy nem dicsőíti Istent, az ő teremtőjét az ember, sőt, arról beszélgettünk, hogy felcseréli mással, hogy az a hiány, ami Isten nyomán bennünk keletkezik, azt mással cseréli föl az ember. Isten felejtő és igazságtalan lett az ember, és arról is beszéltünk, hogy Isten ezért haragszik az emberre. Méltán haragszik. Haragszik az emberre, a bűnre, és eltökélt és tökéletesen igazságos, amikor kérlelhetetlen harcot indít a gonosz ellen. Mindenek pedig, testvéreim, következményei vannak, mindannak, amit előtte elmond Pál apostol. Ez a fontos hangsúly, hogy következményei vannak, testvéreim, ez a teljes szentíráson végigvonul, itt a római levélben is. Fontos hangsúly, hogy a társadalomban, általában, amikor szörnyűködünk a magyar társadalom, az európai társadalmon, a világon, vagy kis közösségeinkben, mint gyülekezet, egyház, család, iskola, osztály, munkahely, vagy éppen a saját életünkben, amikor bűnökkel, hiába valóságokkal, borzalmakkal találkozunk, akkor értsük meg, a Biblia nagyon erőteljesen mondja, és Pál is itt, ha jól figyelünk rá, hogy ez csak a felszín. Ez csak a felszín, hogy nem ez a lényeg, nem ez a fő baj. Az, hogy ez, a világban ez van, ez csak a felszín. Ez következménye annak, hogy az emberrel magával van baj. Mert mindezek alatt a társadalomban, a közösségeinkben és önmagunk szívében is ott van az elfordulás az Istentől. Ezért, testvéreim, a ma felolvasott szakasz csak az előzővel együtt érthetjük meg, ezért is szerettem volna így, hogy az olvasmány ott áll előtte, így is hosszú az alapige. De nem tudunk másképp beszélni, különben csak a felszínt piszkálgatjuk és szörnyűködünk, hogy jaj, mi van a világban, meg a szomszédom, meg már a gyülekezetben is, de nem értjük, hogy mi van a mélyén. A korabeli jeleit, bizonyítékait próbálja Pál feltárni a rómaiaknak, hogy nézzétek meg, ez van a világban, ezek a jelek, ezek a tünetek, és nézzétek meg, hogy mi a betegség. Nem a tünetekkel kell foglalkozni, hanem a betegség gyökerével. Az pedig az, hogy az ember elfordult az Istentől. Itt kezdődik ez a jól felépített érvelésnek a mélye, hogy megértsük. Mégis, testvéreim, muszáj a tünetekről beszélnünk, mert Pál apostol is beszél a tünetekről. Egyébként a felsorolt borzalmak és jelenségek, amiket itt felolvasni is nehéz volt, ezek mind, testvéreim, ismerősek. Ezek nem Rómában, akkor ott az első században voltak problémák, hanem ma, itt a 21. században ugyanúgy problémák, ugyanúgy jelenségek, amikkel találkozunk. Ezért, testvéreim, a római levél kontextusa, környezete, amiben íródott az a társadalom, nagyon hasonlít a római társadalom, különösen amikor már egy romlottabb állapotában van, a mi társadalmunkra. Nagyon sok párhuzamot találhatunk, nem áll olyan messze, mindjárt be is látjuk. Nézzük tehát, testvérei, milyen tünetekről beszél Pál apostol. A 26. és 27. versekkel nem szeretnék sokáig időzni, de muszáj róla beszélni, nem szívesen beszélek róla. Hiszen Pál apostol konkrétan a homoszexualitásról beszél. Arról beszél, hogy férfiak és nők egymással hetyegnek. Korunkban érdekes módon egy átszexualizált korban élünk, szinte minden erről szól. Ebben a korban különös módon szinte vízválasztó lett, sőt polarizálja az embereket, hívők között is, hogy mit gondolunk és hogyan viszonyulunk a homoszexualitáshoz. Ki mit gondol erről a jelenségről? Sőt, nem csak a társadalmat, nem csak a családokat polarizálja, hanem az egyházat is. Az egyházban sem egyértelmű már, hiszen tudunk olyan protestáns egyházakról Európába, ahol melegeket összeházasítanak. Csendben mondom, testvéreim, hogy más általában egy jelenségről beszélni, és más, amikor a környezetünkben van, hogy kissé humorosan mondjam, más egy értelmiségi társaságban cigarettázva erről beszélni, és egészen más a rudas gyógyfürdőben, a meleg vízben. Ez vicc volt. És komoly, mert voltam a rudas gyógyfürdőben, meleg vízben, testvéreim, senkinek nem kívánom azt, amit ott történik. Testvéreim, betegség ez? Vagy egy hibás gén áll mögötte, csak még nem találják a tudósok? Vagy a neveltetés miatt lesz valaki meleggé? Esetleg csupán társadalmi divat? Nem szeretnék mély elemzésbe belemenni, megteszem ezt bármikor, kérdések óráján megteszem hittanórán, bárhol, ahol kérdeznek, de szószéken nem. Szószéken egyszerűen csak annyit mondok röviden az ige alapján, mert az ige mondja, nem én, bűn. Bűn. Bűn, testvéreim, az Istentől elfordult világ terméke. Annak a jele csak a felszín, hogy valami nincs rendben az emberrel. A 90-es években nagy beszédtéma volt, és utána is az AIDS, eszünkbe juthatnak az igének a szavai, el is veszik tévegésük méltó büntetését önmagukban. Már csak annyit teszek hozzá, testvéreim, hogy a bűnnek bélyegzése, a jelenség bűnnek bélyegzése nem azt jelenti, hogyha találkozok egy meleg emberrel, aki ezzel küszködik, vagy ebben van, azt elítélem, kiutasítom, megbélyegzem, bántom, megdobálom, megvetem, kigúnyolom. Nem ezt jelenti. De azt sem jelenti, testvéreim, hogy azt, ami az ige szerint abnormális, azt normálisnak, természetesnek, választható alternatívának tűzzük a zászlóra, és azt mondjuk, hogy hát ez is egy opció, majd a gyerek eldönti. Még egyszer mondom, más általában, meg más az, amikor a gyermeked majd azzal állít haza, hogy egy fiút hozott bemutatni, és fiad van. Testvéreim, amit az ige bűnnek mond, azt mi is annak mondjuk, de még egyszer mondom, egészen más elméletileg, más konkrétan, más a jelenség, és más az ember, aki ezzel küszködik. A 28. versben, testvéreim, azt olvassuk, hogy Isten hagyta, hogy megbízhatatlan gondolkozásukból következően elveszítse az ember az irányt, és azt tegyük, ami nem illik. Érdekes módon úgy is mondhatnánk ezt, hogy azt tegyük, ami nem illik a rangunkhoz, akik mi vagyunk. Az ember az a legnagyobb rang. Konfirmandus órán, Biblia órán, hittanórán is beszélgettünk az angyalokról, és meg is kérdezték az ifjak, hogy vajon az angyalok, vagy mi vagyunk nagyobbak, és megjegyeztünk abban, hogy hát az ember az az angyalok fölé emeltetett és emeltetik. Olyan rangja van az embernek a teremtettségben, kitüntetett rangja, hogy ehhez nem illik bármi. Pláne senki másról nem olvassuk, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Testvéreim, azt mondja, hogy elveszítettük az irányt. Furcsa módon a Bibliában a bűnnek az egyik görög szava az, hogy céltévesztés. Így is lehetne fordítani. Eltévesztettük az irányt. Egy kicsit olyan, hogy van az ember kezébe egy iránytű, hogy merre kell menni, de ez az iránytű hibásodott meg, és ezért megyünk a rossz irányba. Az alappal van a baj, amihez viszonyítunk. Ezt mondja az apostol. És aztán a 29. verstől egy nagyon húzós felsorolás következik. Testvéreim, még egyszer vizsgáljuk meg magunkat ezeknek tükrében. Hamisság, gonoszság, kapzsiság, rosszaság, irigység, gyilkos indulat, viszálykodás, csalás, rossz indulat, aztán besugás, rágalmazás, istengyűlölés, gőg, fennhéjázás, dicsekvés, találékonyság a rosszban, szülőknek való engedetlenség, kíméletlenség, szószegés, szeretetlenség, irgalmatlanság. Szóval ezekkel vagyunk telve, úgy tűnik az ige szerint. Ezt olvasva, hát nem tudom a testvérek hogy vannak, de behúzzuk rendesen a nyakunkat. Ez azért kemény felsorolás. És azt is hozzáteszi, hogy nem csak azokról beszél, akik teszik ezeket a dolgokat, hanem azt mondja, hogy akik másokkal egyetértenek, akik ezt teszik. Szóval nehéz ez a felsorolás, és igen súlyos diagnózis ez. Ez van ma. És testvéreim, ne legyenek illúzióink, mindig is ez volt. Akkor is Rómában, és most is Budapesten. Mert ilyen az ember, mert ilyen vagyok én is. Mire való ez a súlyos diagnózis? Mire való a tüneteknek ez a mikrorealista részletességgel felsorolt tünet együttese, amit elénk tár Pál apostol? Hát semmiképpen nem arra, hogy magukkal, ezekkel a bűnökkel ostorozzon csupán bennünket, hanem arra, hogy felhívja a figyelmünket, hogy gyógyulásra van szükségünk. Testvéreim, hadd kérdezzelek benneteket, hogy olvassuk ezt, és a világgal szembesülünk, a közösségeinkkel szembesülünk, az osztályunkkal, a munkahelyünkkel, a szomszédainkkal, önmagunkkal. Nem fáj ez nekünk? Vagy pozitívan kérdezve, fáj ez igazán nekünk? Belesajdul, belejajdul a szívünk. Nyilván úgy nem jajdulhat bele a szívünk, ahogy a Teremtőnek, aki ezt az egészet megalkotta, és látja, hogy micsoda fájdalom Istennek az, hogy látja, hogy amit teremtett, az így elfordult tőle, hogy ennyire nincs rendben. Nem szomorít el ez egészen bennünket. Tudunk szomorkodni a világállapotán, igazán szomorkodni a mi elesettségünkön. Ma volt ima csoport, és volt imádsága az Isten tiszteletre készülve is, és többeknek az imádságában felleltem ezt a szomorúságot, és készülve erre az Isten tiszteletre jó volt hallani, hogy hát többen érezzük, hogy mennyire szomorú és nehéz a mi állapotunk. Tudunk-e szomorkodni rajta? És hadd kérdezzem azt is, hogy nem ijeszte meg bennünket, testvéreim, nem ijeszte meg bennünket az, amit mond az ige, hogy ez ítélettel jár. Hogy amit csinálunk, amit az ember csinál, amit én csinálok, amit ti csináltok, testvéreim, az azt jelenti, hogy halálra méltók vagyunk, ezt mondja az írás. Halálra méltók vagyunk, és ezt mondjuk az úrvacsorában is. Büntetést, halált és kározatot érdemlek. Nem ijeszt ez meg bennünket? Azért fontos, hogy ezekre mit válaszoltok szívetekből, testvéreim, hogy én mit válaszolok a szívemből, mert az egész Szentírás arra épül föl, de a római levél különösképpen, és hitvallásos irataink is így építettek fel, hogyha ezekre a kérdésekre szívből igent mondunk, akkor a gyógyulás után nyúlunk, a gyógyír felé vonz bennünket, kényszerít és siettet, hogy valaki akkor adjon már megoldást, hogy valami történjen már, ha ekkora a baj. Ezért testvéreim, amikor Pál ezeket felsorolja, nem az ostorozás miatt, hanem a vágy felkeltése miatt teszi elsősorban, hogy vágyjatok már a tisztaságra, vágyjatok a megoldásra, hogy valaki mondjon már valamit. És ha továbbolvassátok a római levet, és ezt a részt sem lehet az egész levél nélkül érteni, és az egész Biblia nélkül, ha olvassátok a levelet, ott lesz majd benne a 8., 9., 7., 6. rész táján, hogy egyetlen megoldásunk van, a Biblia is ezt mondja, Jézus Krisztus, Isten fia, a megváltó. Mert ha belejajdul a szívünk, ha igazán fáj az állapotunk, a világ állapota, akkor futunk, sietünk, rohanunk Jézushoz, akkor tudjuk értékelni Jézus Krisztust, hogy ő kicsoda, mert fölfénylik, fölragyog az ő lénye a sötét háttér mögött, ezért fest ilyen sötét hátteret Pál apostol és a reformátorok is. Nagyon figyeltek erre, hogy itt a sötét háttérű végre, vegyétek már észre ezt a ragyogó, hófehér Jézus Krisztust, aki ezért jött el, hogy megoldást adjon nekünk. Azért jött el, hogy megmutassa, nem csak azért, hogy meghaljon a bűneinkért, hogy magára vegye a bűneinket, ez a megváltásunk. De azért is jött el, hogy tudjunk ezen a földön másképpen élni. Nem csak azért, hogy a bűnkérdést rendezzük, hogy bocsánatot kapjunk, hanem hogy utána másképpen éljünk. Ezért Jézus Krisztus a szavaival, azzal, ahogy ott volt jelen az emberek között, ahogy viszonyult egy-egy emberhez, megmutatta nekünk, hogy mi illik. Hogy mi illik az emberhez. Íme az ember, mondja Pilátus, nem is tudta, hogy mekkora mondatot mond. Íme az ember Jézus Krisztusban. És megmutatja Jézus Krisztusban az atyánk, a teremtő urunk, hogy hogyan is kell élni, hogy mit jelent szeretni, hogy mit jelent a békesség, hogy mit jelent az irgalom, hogy mit jelent az, ahogyan ott vagyunk az elesettek között, mit jelentenek az emberi kapcsolatok, a tisztaság, mit jelent a kapcsolat az atyával, és miért is imádkozzunk. Jézus elénk élte, hogy mi illik. Hogy mi illik hozzánk, különösen újjáteremtett, újjászült, keresztjén, Krisztus követő emberekhez. Erre való a sötét háttér, hogy Jézus ragyogjon előttünk. Nem azért, hogy folyamatos lelkiismert furdást keltsen bennünk, hanem vágyat Isten iránt, hogy letegyük azt, ami rossz bennünk a gyógyír után. Nem tudom, felfigyeltetek-e az ének választásra. Ugye az énekek sose véletlenül nem egy random generátorból jönnek, hanem én is ezt és minden ige hirdető átimádkozza, átgondolja, hogy milyen énekek illenének ehhez az Isten tisztelethez. Azzal kezdtük, hogy hogyha felindul az Isten a hugenották nagy himnuszával, harci dalával. Ott a félelmetes Istenről van benne szó. Hogy mi lesz azokkal, akik nem hisznek benne az ítélő, félelmetes, haragvó Istenről. És utána egy hirtelen váltással, mint a hideg vízből meleg vízbe kerülnénk, Azt énekeltük, hogy ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr. Bűnbánó szívvel teléd borulunk. Ott van a kettő benne. Meg kell lássuk az ítélő, haragvó Istent, meg kell lássuk a sötét hátteret, és saját magunk sötét fele barátját, saját magunk mélységét, hogy aztán fölragyogjon előttünk a Krisztus, és mindenkor értékeljük. Testvéreim, a hétköznapi bűneink is úgy lehetnek a javunkra, ha azokat nézve fölkeltik újra és újra a vágyódásunkat Isten után. Ha a hétköznapi bűneinkkel szembesülve oda rogyunk a kereszthez minden nap, mert vágyjuk és éhezzük az Isten szeretetét és jelenlétét. És ha Isten kegyelme fölragyog előttünk és újjászületünk, elkezd kiformálódni lassan-lassan, de egyre inkább rajtunk a Krisztus, vagy ahogy Gyökösi Bandi bácsi tanított bennünket, a Homo Christianus, a krisztusi ember, a Homo sapiens után a Homo Christianus, a krisztusi ember, amelyik egyre jobban hasonlít Krisztusra. És ha ez így van, és fölragyogott a Krisztus, és történt egy váltás az életünkben, megtértünk, újjászülettünk, elkezdődött az Isten lelkének újjáteremtő munkája bennünk, akkor megtörténik a csoda, és mi magunk csodálkozunk legjobban, hogy egyre kevesebb olyan dolgot teszünk, ami nem illik hozzánk. Szépen lassan, de folyamatosan hagyjuk el azokat, ami a töredékes, bűnös ember voltunkra emlékeztet bennünket, és ezzel párhuzamosan a jó elkezd növekedni bennünk, a krisztusi megjelenik bennünk, és tulajdonképpen ez a jó szorítja ki a rosszat belőlünk. Mert ahogy felébred bennünk a Krisztus, megszületünk bennünk a Krisztus, egyszerűen kiszorítja belőlünk azt, ami nem illik, ami nem oda illő, ami nem hogy emberhez nem illő, hanem Krisztushoz nem illő, a krisztusi emberhez. Akkor tapasztaljuk, hogy minden jel arra mutat, hogy valami véglegesen megváltozott bennünk, hogy változunk, még mindig nem vagyunk tökéletesek, még mindig néha hamisak vagyunk, irigykedünk, versengünk, csúnyákat mondunk, de talán egyre kevésbé. Ahogy a Galata levélben Pál apostol megfogalmazza nekünk, ezzel szeretném befejezni, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Adja meg a mindenható Isten, hogy ez mindennapi tapasztalásunk legyen, hogy többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Mennyi, édesatyánk, te látod a szívünket, jól ismered. Tudod, kedves atyánk, hogy mi van bennünk, ismered a külsőnket, belsőnket. Látod a tetteinket és a mögötte lévő érzéseket, gondolatokat, nyilván vagyunk előtted, jól ismersz. Köszönjük, hogy szeretsz, így is ismerve bennünket, és köszönjük, hogy nem csak szeretsz, hanem nem nyugszol bele, hogy ilyenek maradjunk. Köszönjük, hogy megváltót küldtél nekünk. Köszönjük, hogy szent lelkeddel ébrezgeted a hitünket, sőt növeled. És köszönjük, hogy a szívünkbe költözöl, és ott munkálkodsz, és valóban tapasztalhatjuk, hogy kiszorítod a rosszat. Növekedj bennünk, Krisztusunk. Növekedj közöttünk, drága megváltónk. Növekedj a gyülekezetünkben. Szorítsd ki belőlünk, közülünk mindazt, ami nem szerinted való. Kezd rajtunk, kezd rajtam. Kérünk, Istenünk, hogy munkálkodj ebben a világban általunk is, Engedd, hogy bátran fel tudjuk vállalni azt, hogy mi illik, hogy mi úgy éljünk, mint ahogy elhivatásunkhoz illik. Urunk, újíts meg ebben bennünket. Engedd, hogy erre az erőt, a szavakat, az érzéseket tőled vegyük, hogy mindig te legyél Jézusunk a középpontban, itt is, otthonunkban is, sőt, a hétköznapok minden területén, ahol vagyunk. Ragyogj fel előttünk. Engedd, Urunk, hogy lássuk és láttassuk, hogy te vagy a megoldás, hogy te általad lehet jobb a világ. És köszönjük, Urunk, a reménységet, hogy ezt az egész teremtett világot majd újjáteremted, és abban nekünk is, ha te utadon maradunk, helyet készítesz. Erre a világra áhítozunk, ezt reméljük, hiszük, hogy ebben lesz a mi megnyugvásunk. Köszönjük ennek sokféle előízét, a gyülekezet közösségét is. Ebben a közösségben együtt könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik mélységben, szomorúságban, veszteségben vannak. Különösképpen egy családot viszünk eléd, ahol édesanyját veszítettek el. Kérlek, Uram, vigasztald meg az ő életüket, szívüket, szárítsd fel könnyüket, hogy megtapasztalják, mit jelent, hogy boldoguk, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Összetört repedéseiken keresztül a te fényed áradjon be az életükbe. Ezt kérjük mindnyájunk számára, amikor próbálsz bennünket a nehezekben. És köszönjük, Urunk, háladással mindazt a sok jót, amit elvehettünk tőled, ha egészséget adtál, ha családot adtál, ha munkát, ha fizetést, ha osztályzatokat, ha barátokat adtál, ha sikereket. Köszönjük mindazt, amiben megtapasztalhattuk, hogy nagyon gazdag a te gondoskodásod, hogy jóval többet adsz, mint amit megérdemelnénk. Áldunk téged ezért, teremtő, gondviselő, megváltó, megszentelő Istenünk. Amen. Mondjuk el, amit az Úr Jézustól tanultunk imádságképpen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jöjjetek, kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.